Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Dumanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében Martonyi János külügyminisztert hallhatják aktuális külpolitikai kérdésekről, és szó lesz a brit médiatörvényről is. Magyarország bocsánatkérést vár Szlovákiától a Benes dekrétumok miatt, és úgy tűnik, hogy északi szomszédunk hajlik erre, mondta az Inforádiónak a külügyminiszter, aki múlt héten Pozsonyban tárgyalt szlovák kollégájával. Herceg Zsolt a ciprusi mentőcsomagról, az óbecsei gyilkosságról és a magyarok ungvári bántalmazásáról is beszélt Martonyi Jánossal.
Fölvetettem azt, hogy talán ideje lenne a Benes dekrétumok témáját is megközelíteni, megtalálni a módját annak, hogy ezt a kérdést egyszer mindenkorra rendezzük. Vannak erre bizonyos példák, Csehország például megtette azt a gesztust a németek felé, ami hát lényegében egy bocsánatkérésben nyilvánult meg. Szlovákia és Magyarország esetében is egy ilyen megoldás feltehetően elvezethetne az ügy lezárásához, és akkor megszűnne ez a feszültségpont a két ország között. Ő egyébként nagyon nyitott volt erre. Abba maradtunk, hogy természetesen ezt nekik meg kell gondolniuk, a kormányon belül is meg kell beszélniük. Ezért is nem jöttünk ki a nyilvánosság elé ezzel a témával, a sajtótájékoztatón erről nem beszéltünk. De most, hogy Lajcsák miniszter úr kapott egy elég egyenes kérdést, ahogy én magam is olvastam a cseh lapoktól, ő válaszolt, és én azt hiszem, hogy a válasza az teljes mértékben korrekt volt. Megfelelt annak, amiről mi beszéltünk Pozsonyban. Most akkor a lényeg az, hogy ezen az úton induljunk el, és keressünk egy megfelelő megoldást.
A megfelelő megoldás Magyarország számára az, hogyha Szlovákia bocsánatot kér.
Korábban is mondtuk már többször, hogy számunkra ez alapvetően egy morális kérdés, nem anyagi kérdés, tehát itt nem arról van szó, hogy itt kártérítési igényekkel vagy kártalanítási igényel akarnánk fellépni. Ez úgy minden vonatkozásáról persze lehet beszélni, de számunkra a lényeg az lenne, hogy megfelelő elégtételt kapjon a szlovákiai magyarság, és én azt hiszem, hogy ezért a kiengesztés elődés felé kell elindulnunk, ennek pedig az volna a legcélszerűbb módja, hogyha ezt a modellt követnénk, és egy bocsánatkéréssel, legalábbis erkölcsileg, morális szempontból ezt az ügyet le lehetne zárni. Abba egyetértünk, azt hiszem most már mindenki egyetért, hogy a kollektív bűnösség az elfogadhatatlan, ha ebben az alapvető elvi kérdésben egyetértünk, akkor megoldást is lehet találni.
Mi volt az a többi az ön szóhasználatával élve kényes kérdés, amelyről tárgyalt szlovák kollégájával?
Beszéltünk elég részletesen az állampolgársági témáról is. Eltérőek a véleményeink, mondjuk Eszterházi János megítélése kérdésében elég jelentős különbség van, hogy úgy mondjam, a két fél megközelítése között. Lehet, hogy erről is lehetne beszélni, akár konferencián, vagy bármilyen más keretek között. El kell fogadni azt, hogy más a véleményünk, de ugyanakkor a morális ítélet tekintetében én azt hiszem, hogy itt is lenne tennivalónk.
Mi jelenleg a magyar kormány hivatalos álláspontja a ciprusi mentőcsomag ügyében? Tervez-e ebben az ügyben lépni valamit?
A ciprusi mentőcsomag kérdésében nekünk szerencsénkre nem kell állást foglalnunk, ez egy eurozóna ügy, természetesen hozzájárulnunk sem kell semmilyen mentőcsomaghoz, mint ahogy az eddigiekhöz sem kellett hozzájárulnunk. Van azonban egy nagyon fontos szempontunk, és az pedig az eurozóna stabilitása. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, és a magyar kormány, ahol van lehetősége, ott ezt is fogja támogatni minden szinten, hogy a ciprusi problémára az eurozóna megoldást találjon, mi ezt mindenféleképpen támogatjuk. Hogy a megoldás konkrétan technikailag mi legyen, azt hiszem, hogy nem nekünk kell eldönteni. Az a megoldás, ami most körvonalazódik, az egy újszerű megoldás. Érdekes követni az ezzel kapcsolatos álláspontokat is. Kétségkívül van ennek egy morális igazságeleme, és van a betétesek biztonsága szempontjából egy jelentős veszélye és kockázata. A két szempontot valahogy össze kell tudni egyeztetni, de ismétlem, számunkra az a lényeg, hogy olyan megoldás szülessen, ami biztosítja az eurozóna stabilitását, mert ebbe viszont mi is nagyon érdekeltek vagyunk.
Amiben még érdekeltek vagyunk, az az, ami történik a Vajdaságban, történik Kárpátalján. Az óbecsei brutális gyilkosság kapcsán sokan már vajdasági erőszak hullámról beszélnek. Tudnak-e ennek az esetleges nemzetiségi vonatkozásairól, és a magyar külügynek van-e teendője ebben az ügyben?
Én azt javaslom, hogy az óbecsei ügyben várjuk meg a rendőrségi vizsgálat eredményét. Ma is érkeztek különböző hírek a magyar tömegtájékoztatásban is. Ne hozzunk elhamarkodott ítéletet. Maga az ügy borzalmas és iszonyatos, de ugyanakkor én azt hiszem, hogy legyünk óvatosak a következtetések levonásánál, különösen ami a politikai következtetéseket illeti. Én pillanatnyilag ezért azt tudom mondani, amit tegnap is mondtam Szegeden, hogy várjuk meg a vizsgálatok eredményét. Mi természetesen ezt követjük, a vajdasági magyarság képviselői is, de hát természetesen a belgrádi nagykövetségünk is követi szorosan a dolgokat, várjuk a tájékoztatásokat, és addig én ebben az ügyben nem kívánok nyilatkozni, amíg ezek megbízható forrásból meg nem érkeznek.
Arra viszont nagy összegben lehetne fogadni, hogy Kárpátalján azért bántottak kokárdával ünneplő magyarokat, mert magyarok.
Ez nem kétséges, ez mélységesen elítélendő. Mélységesen elítélendők azok, akik ezt végrehajtották, az a politikai nézetrendszer és azok az eszmék, amelyek emögött állnak. Mi ezt a leghatározottabban elítéljük, és ezt az elítélésünket természetesen közöljük az ukrán féllel is.
Martonyi János külügyminisztert hallották. Az Európai Bizottság lezártnak tekinti a Tobin ügyet, mert a brüsszeli testületnek nincs több eszköze ebben a kérdésben. Ezt Vivian Reding igazságügyi biztos levélben tudatta a magyar kormánnyal. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter nem fogadta el az uniós biztos érvelését. A kormányfőhelyettes a Magyar Televízió reggeli műsorában beszélt erről.
Nagy szimpátiával hallgatom Reding asszonynak mindenfajta szónoklatát arról, hogy az igazságügyi együttműködésben hogyan kell megvalósulni egy egységes térnek az Európai Unión belül, de hát mindezek csak üres szóvirágok addig, ameddig egy ennyire elemi dolgot nem tudunk elérni, hogy egy ír ember, aki megölt két gyereket, akár Írországban is, de ülje le azt a büntetést, amit a magyar bíróságok 2002-ben jogerősen kiszabtak rá. Ez annyira elementáris, ezért vágta ki nálam a biztosítékot, mert egy uniós biztos nem, hogy nem segít nekünk ennek az elérésében, hanem még azt is mondja, hogy ő tulajdonképpen egyetért az ír hatóságokkal, amelyek nem hajtják végre ezt a büntetést, mert úgymond Magyarországon nem független az igazságszolgáltatás. Ami egyrészt azt is jelenti, hogy ez egy vitatható állítás, de ez egy 11 évvel ezelőtti ítélet, másrészt pedig megvádolja az ír hatóságokat azzal, hogy nem pusztán a jogszabályok alapján járnak el, hanem azt mérlegelik, hogy más országban milyen az igazságszolgáltatás minősége, következésképpen politikai szempontokat használnak a mérlegelésnél. Én még nem adtam föl, kétségtelen, hogy fogyatkoznak az eszközeink, ahogyan távolodunk az időben, de én még mindig bízom abban, hogy valahogyan sikerül elérnünk, hogy Tobin börtönbe kerüljön.
A magyarhoz hasonló média szabályozás készül Nagy-Britanniában, és az első, egyelőre nem uniós szintű, csupán szigetországi reakciók is a hazai törvény elfogadására emlékeztetnek. Herceg Zsolt összefoglalója.
Minimum szimbolikus jelentőségű, hogy a három legnagyobb brit párt több hónapnyi egyeztetés után éppen akkor állapodott meg a sajtóetikai normák királyi alapokmányban való rögzítéséről, amikor a koronavádhatóság a hivatalos személy megvesztegetésének gyanújával vádat emelt a legnagyobb példányszámú szigetországi tömeglap a The Sun főszerkesztő helyettese ellen. A 22 oldalas tervezet a magyarhoz hasonló médiafelügyelet létrehozását javasolja. Sárközi Mátyás jelenti Londonból.
Novemberben tette közzé a sajtóról szóló kormányfelkérésre készített átfogó jelentését Lord Leveson, amely tekintettel az újságírói adatszerzést szolgáló telefonlehallgatások és egyéb kétes tisztaságú módszerek botrányára független, de hatékony médiafelügyelet felállítását javasolta. És azt, hogy az az újság, amely nem hajlandó elfogadni e testület irányítását, pénzbüntetéssel lehessen sújtható.
A brit sajtónak nem tetszik az új szabályozás terve, tudósít Svetnik Endre szintén Londonból.
A Daily Mail, amely mumust csinált a kelet-európai migránsokból, a több száz éves sajtószabadság végéről beszélt. A Guardian azt emelte ki, hogy a Twitter és a blogok korában eléggé nehéz meghatározni, ki publikál hírterméket. Osama Bin Laden megölésének hírét is a Twitter röpítette világgá, és csak később volt róla a sajtótájékoztató, nem fordítva. Sok más médium szerkesztői azt is felvetik, milyen módon tudják majd a szabályokat alkalmazni az internet és a műholdas tévé korában a külföldi és szintén angol nyelvű sajtóra. Egy másik aggály az, hogy mi lesz a politikai és közéleti blogokkal.
Nagy-Britanniában 1695 óta nem szavazott a parlament a sajtó irányításáról.
Drasztikus lépések végrehajtását javasolja a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a francia kormánynak a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. A párizsi székhelyű intézmény szakértői által összeállított anyag egyik meglepő, sőt kifejezetten sokkoló indítványa a megyék megszüntetésére vonatkozik. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A közkiadások szintje Dánia után Franciaországban a legmagasabb a világon, eléri a bruttó hazai termék 56%-át, figyelmeztetnek a 150 oldalas országtanulmányukban a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szakértői, hangsúlyozva, hogy ezen a kormánynak mindenképpen változtatnia kell. A dokumentum készítői a kiadások visszavágásának egyik lehetséges módját az általuk túlságosan bonyolultnak tartott közigazgatási rendszer átszervezésében látják. Úgy vélik, hogy komoly pénzeket lehetne megtakarítani az ország 101 megyéjének megszüntetésével, illetve a legkisebb falvak összevonásával. A jelentés szerint az utóbbiak száma közel 37 ezerre telhető, és ezeken a településeken átlagosan 1800 lakos él, ami messze az unióban mért 5500 fős átlag alatt marad. A közkiadások lefaragásának másik forrása a dokumentum szerint a nyugdíjak körül keresendő. A szervezet munkatársai ugyanis kiemelik, Franciaországban a nyugdíjakra fordított kiadások a bruttó hazai termék közel 13%-át teszik ki, márpedig ezt a szintet uniós viszonylatban egyedül Olaszország előzi meg. Következtetés, csökkenteni kell-e kiadásokat oly módon, hogy a kormány megszünteti a nyugdíjakat érintő jelenlegi adókedvezményeket. Sőt, a szervezet szakértői azokat a különleges nyugdíjrendszereket is felszámoltatnák, amelyek a közalkalmazottak, a vasútnál, az áram- és gázszolgáltatóknál, illetve más állami vagy részben állami cégeknél dolgozók számára biztosítanak korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget. Az OECD szerint ezek a rendszerek nem csak igazságtalanok, de átláthatatlanok és akadályozzák az érintett gazdasági szektorban a dolgozók mobilitását. További megtakarítást lehetne elérni a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szerint az egészségügyi rendszer átalakításával, ahol nem meglepő módon például a járóbeteg ellátás erősítését javasolják. A dokumentum készítői mindezek mellett rugalmasabb munkaerőpiaci viszonyok kialakítását is szorgalmazzák, például azt, hogy a cégek a jelenleginél könnyebben tudjanak felmondani alkalmazottaiknak. Egyelőre nem tudni, hogy milyen foganatjuk lesz ezeknek a javaslatoknak, hiszen mint elemzők kiemelik, azok egy része nem is szerepel a szocialista kormány programjában, másik részüket pedig egyelőre halogatják. Sokan azonban úgy vélik, a valóság előbb-utóbb kikényszeríti a szükséges döntéseket. Esrádu János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András.